Tiszteletes úr, azt tapasztalom, hogy személy szerint önt is és gyülekezetét is mélyen megérintette május 22-e gondolatisága és jelentősége.
Hát én azt remélem ettől a ünnepségtől, hogy ez valaminek a kezdete, és ennek lesz folytatása. Tehát én meg kell mondjam, hogy tulajdonképpen ezen az ünnepségen szembesültem sok olyan új dologgal, aki pedig egyébként többször jártam Erdélybe, többször megfordultam a 1998-99-es nagy árvíz idején, ugye itt volt az árvíz központja Sárándon, és a Kárpátalján megfordultam Felvidéken, Újvidéken, Horvátországban is, és bizony háború idején is volt rettentő látvány, rettentő lehúzó látvány, tragédia ott, és nekem egyre inkább az a benyomásom, hogy erre lett volna már akkor szükség. Tehát egy olyan közös zsinatra, egy olyan közös alkotmányozásra, nyilván ehhez megfelelő idő kellett, sőt, én azt gondolom, hogy még egyszer mondom, ez igazán most kezdődik majd el, ebben az elmélyülés most kezdődhet el, és én abban biztos vagyok, hogy ebből jó fog születni a nemzet, egyházak, református egyház, és a nemzetnek az ászlóvívője kell, hogy legyen az egyházunk, vele együtt a nagy templom. Tehát a nagy templom egy olyan szimbólum, amelyik a seregeket összegyűjti, és nem pedig szétengedi. Az egyháznak a feladata nem az, hogy a viharba belevigye a népet, hanem pont ellenkezőleg a viharból, a nyomorúságból, a bajból emelje ki, és hozza ki. Most ez a cél.
És a gyülekezet tagjai, az atyafiak, mondta, hogy megkönnyezve helyezték el az egymaréknyi, az egy szütyönnyi sárándi földet. Hogyan készültek erre az ünnepre, és milyen élmények?
Nagyon érdekes. Igazából véve rengeteg spontanitás volt a dologban, mert én, hát nyilván senkit nem kötelezhetek arra, hogy jöjjön velünk és ünnepeljen. Sőt, én az ünneplést én úgy gondolom, hogy akkor igaz, amikor magától értetődő a dolog. Tehát nem kell kényszeríteni senkit. Akit már kényszeríteni kell arra, hogy ünnepeljen velünk, ott már nagy baj van. Ott identitási zavarok vannak, tehát ott gyökeres problémák vannak. Úgy érzem, hogy ünnepelni egyházon belül és egyházon kívül és családon belül és családon kívül is akkor lehet, ha magát az ünnep célját, az ünnep értelmét, magát az alapot leálltam, és tisztában vagyok, hogy ez öröm. Tehát itt, ha valaki elkezd fanyalogni, és elkezd valamiképpen kérdéseket feltenni, hogy hogyan is gondolkozunk mi erről, akkor önmagába véve már hibázik a dolog, és kilóg a lóláb, szóval én azt érzem, hogy ehhez nem csupán a szív, a lélek, a szellemiség döntése szükséges, hanem kell egy kis érzés. És ez a samaritánusi gondolat a legdöntőbb. Az irgalmas samaritánus példázatában benne van mindaz, amiért mi élünk, amiért szolgálunk, amiért a mi gyülekezetünk is él. És tulajdonképpen lehet, hogy Krisztus után 2009-ben nagyon sokan sok minden nem értenek körülöttünk, hogy mit miért teszünk. Mi nem magunknak élünk, hanem a jövőnek élünk. Nem magunknak akarunk alapot teremteni, hanem a jövőnek, a jövő nemzedékének. Erre vonatkozólag két nagyon lényeges dolgot szeretnék mondani. Az egyik, sokáig sok tekintetben volt bérálat szolgálatunk és munkánk tekintetében Sárándon. De az eklatáns példát ide emelem, amikor a két harangunk közül az egyik leszakadással fenyegetett. És akkor hát minden utcában, minden házban emlegették, hogy hú, tiszteletes úr nem engedi, hogy a harang megszólaljon. Igen, mert a harang motorjának van egy olyan indító szerkezete, amelyik elromlott, és az az indító szerkezet úgy indított, hogy az ütőt, a harang ütőjét azonnal neki csapta a harang testnek. Ha tovább engedem, hogy ez a harang így működjön, akkor megreped a harang test. Ezzel együtt a harangnak a hangja vagy elnémul, vagy teljesen fals lesz. És én úgy gondolom, hogy abban a gyülekezetben, ahol ezt megértik, és nem félreértik, és nem félremagyarázzák, hogy miért kell egy darabig megállítani a harangot, és miért kell megjavítani a szerkezetet, akkor rá fognak döbbenni, hogy azért, mert egy nagyobb értéket védünk. Amikor valamiről hallgatunk, valamikor visszafogottabbak vagyunk, akkor azért van ez, mert egy nagyobb értéket, Krisztus evangéliumát védjük. És a mai világban a keresztény egyház elsőleges feladata az, hogy ismét a csend felé, a békesség, a harmónia felé, a megértés felé vigyük mindannyiunk életét, én a magamét, családomét, és legfőképpen a gyülekezet életét, ezen keresztül az egyház életét. És ez egy nagyon, a riport elején tetszett említeni a betörés sorozatot. Erre van egy eklatáns felelet. Felhívtam a polgármester asszonyt, hogy tájékoztassam, hogy ne arra úgy jön, zavarom, de hát itt sorozatban csúnya dolgok történnek. És mit tetszene hozzászólni, hogyha tartanánk egy közös fórumot, és leülnénk együtt az önkormányzat polgármester asszony vezetésével, én meg a Pezsitériummal, mint lelki pásztor. És azonnal igen mondott, és el is jöttek. És itt a gyülekezeti terembe tartottunk egy kis fórumot, és nagyon-nagyon érdekes volt, hogy próbáltunk egyetértésben kitalálni olyan dolgokat, hogy hát, ha meg tudnánk védeni közös vagyonunkat, közös értékeinket.
Szellemi gondolkodni.
Így van, ez már egy nagy állomás nálunk, és nem akarom elkiabálni, ez történt, ez a megbeszélés a betörés után követő napok egyikén, és azóta egyetlen egy betörés nem volt.
Ezt hívják bűnmegelőzésnek?
Lehet, lehet. A preventív szolgálatok mindig abban döntőek, hogy érzésem szerint nem bűnüldöző az egyház, hanem bűnmegelőző próbál lenni. Azért nyilvánvaló, hogy nem teljes sikerrel tudjuk ezt megélni, de az evangéliumi küldetésünk mindig ez lenne, hogy a beteget, a nyomorultat meglátni, meglátogatni, megkeresni. Életem szolgálatom legszebb része az volt, amikor szinte másnap tudtam a beteghez elmenni, házhoz elmenni, talán néha házról házra járva. És falun ez nagyon-nagyon kedves dolog, annál is inkább, mert itt a falunak majdnem minden utcájában, minden ház előtt valamikor volt egy kicsi pad. És erre a kis padra én szerettem kiülni. Ott az idősöktől mindent megtudtam. Megmondták nekem, hogy tessék mondani, tisztetes úr, kiről van szó. Akkor ők elmondták, hogy milyen a szomszéd, milyen a másik, milyen a harmadik. És ugye az ember a képet összerakta. Természetes, hogy Isten azért adott két fület az életünkbe és egy szájat, hogy ezeket mélyen átgondolva meghallgassuk. Én úgy gondolom, hogy egy olyan élettapasztalatra tettem szert, amit én talán a síron még el fogok vinni, vagy síron túl, mert városon talán nem adatott ez meg.
Ez a közvetlen kapcsolat.
Most pár esztendő alatt, amíg az építkezések folytak itt a egyrészt ugye az iskolánk épületének, a tetejének a megerősítése, a könyvtár épületének, a nagy könyvtár épületének az átépítése, akkor a templomtorony átépítés, a parókia újjáépítésekor, ugye rengeteg utána járás volt, és rengeteg tervezési munka. Én úgy gondolom, hogy ezek mind elvették azt az időt, amit a gyülekezet tagjai között lehettem volna. Nekem ez nagyon-nagyon belső-külső fájdalmam. Ugyanakkor én egyet világosan érzek, hogy azok a fiatalok, azok a gyerekek, akik tulajdonképpen most már édesanyák, édesapák lettek, és tőlünk indultak a feleségemmel, amikor nevelgettük őket hittanórán, érzik, hogy olyan dolgokat kaptak, olyan dolgokat tanultak, amiből ők visszahoznak valamit. És legutóbbi úrvacsora vétel, ami itt volt a templomban, úgy zajlott, hogy több száz ember mellett 62-en már ők jelen voltak. Tehát 62 gyermek az, akikből felnőtt lett, akik felépültek, családot alapítottak, és itt úrvacsori közösséget alkottak. Na most ennél nagyobb öröm egy lelkésznek nem kell, hogy legyen. Én azt gondolom, hogy amit az Isten ilyen szerény körülmények között megadhatott, azt mi megkaptuk. Valamikor két darab 20 fillérest örököltem, temetőhelyén egy dzsungel volt. Sajnálatos módon talán az életem legnagyobb fájdalma ez volt. Egyházközség átadás átvételekor van egy ilyen leltár. Leltárszerűen átadjuk elődutóra egymásnak, illetve bizottság adja át. És akkor következő történt, hogy az akkori gondnok bácsi mondja, hogy itt a temető felsorlás is, és írjon már alá. És akkor így ránéztem, hogy Laci bácsi tényleg van az egyháznak temetője. Igen, azt mondja. És mondom, élő temető, tehát most is használja? Igen. Hát én megnézném, tessék és már megmutatni. És akkor mentünk, mendegéltünk, vége lett a falunak, temető utca végén, se kapu, semmi, egyszer csak megyünk egy akácos dzsungel közepén megállunk. Na azt mondja, ez a temetőnk. És akkor megkérdeztem, tényleg itt tetszene temetkezni? Igen, itt. Tehát mondom, Laci bácsi, hát itt van egy kutyalánc, ki van kötve egy doglott kutya másnak a sírján. Ide tetszene temetkezni? Ide. És mondom, hogy? Hát azt mondja, a dzsungelt kiírtjuk, és éjszaka megássuk a sírt, és ott a temető.
És mondom, mindez 1981-ben Sárándon, ha jól számolom, mert 24 év.
28.
Mert 28 évvel ezelőtt.
És tulajdonképpen, amikor én ezt megláttam, akkor döbbentem bele, hogy hova kerültem. És ebbe a temetőbe ugye a falu az édesanyját, édesapját, testvérét, gyermekét, unokáját temeti. Na most, ha alapul veszem ezt a kérdést, akkor rögtön megértjük a szociológiai helyzetet is, a lelki állapotot. És érzésem szerint ez igazán a nagy dolog, bár ezt még tudatilag nagyon nehéz elismerni, ezt nagyon tisztában vagyok, hogy 28 éve ez nagyon kevés, hogy hiába tesszük rendbe a temetőt, hiába csinálunk ott erdei kis ösvényeket, bármilyen kis utakat, hiába rendezzük a sírsorokat, mert ugye sírsorok sem voltak. Volt olyan, hogy egymás sírjába beletemettek. Volt, amikor hát nem kellő tisztelettel történtek ezek a dolgok. És most odáig eljutottunk, hogy Istennek hála szépen kialakult egy temetői rend. Azt is hadd mondjam el, hogy nem könnyű pénzzel és emberrel bánni. Nagyon sok hordaléka még mindig van a dolognak, de Istennek hála, most már kezdünk egy bizonyos fajta tisztánlátás felé menni. Így gondolom a gyülekezet helyzetét is. Tehát elindultunk egy nagyon nehéz, kemény időszak után, 3 néni és 4 bácsi fogadott, ezekkel a bácsikkal, nénikkel elindultunk, volt először 1 konfirmándusom, utána 2, és így szépen lassan elindultunk a gyerekek munkája felé. A feleségem volt a legnagyobb segítségem a tekintetben, hogy hittanórákat elkezdhettük. Mi a hittant nem a rendszerváltáskor kezdtük el, hanem 1981-ben. És ez egy furcsa helyzet volt, hogy ide jött 2 fiatal, és néni át a gyerekekkel is foglalkozik, hogy van ez. A közvetlen elődöm már, aki egy 1,5 évig volt itt nálunk, itt Sárándon, nagyon-nagyon ügyesen, tehetségesen már próbálta felkarolni a dolgokat, csak ő nagyon rövid ideig volt, és utána ő elkerült innen, és hát ugye Sárándon azt gondolták, hogy na, akkor vége megint az életnek, és Istennek hála elkezdtük, és eljutottunk odáig, hogy a iskola létszáma, a gyerek létszám 242-245 körül volt az egyik esztendőben, most még nem mondom ezt talán ezelőtt 3 évvel, és akkor 122 gyerek iratkozott be vallásra, de még egyszer mondom, ennek az előzménye az volt, hogy 1980-as évek közepe után úgy fokozatosan nőtt a gyerek létszám. Tehát egy biztos, hogy az iskolával való kapcsolattartásunk abban az időben kiegyensúlyozottá vált, és biztos vagyok benne, hogy elévülhetetlen érdemek voltak akkor, amikor úgy a 80-as évek második felébe egy bizonyos fajta enyhülés következett be. A volt igazgató részéről is látszott ez az iskola vezetéséről, a tanács vezetése részéről is látszott ez. És eladdig, hogy a akkori pártitkár is azt kell mondjam, hogy hogy igaz, hogy már meghalt mind a hármójuk, de azért én tiszteltem őket. Nem azért, mert voltak vitáim, meg sokféle nézeteltérésünk, mert ugye tudták rólam én is, hol állok, ők is hol állnak, de volt dolog, amiben igenis éreztük, hogy le kell üljünk, éreztük, hogy meg kell állapodjunk, dolgokat meg kell oldani.